Sziasztok! Ez itt az Intim Szféra Podcast 6. része, és a legutóbbi kikacsintó rész után ezúttal egy kicsit kulturális vonalról közelítjük majd meg a témát. Na nem, csak vicceltem, mert a kiinduló alapunk az egy film lesz, viszont sokkal komolyabb témáról fogunk beszélni. Egy dokumentumfilmet néztünk meg 2 hete a Jankával, kicsit így próbáltuk is tartani az időt utána, hogy lehiggadjunk és lenyugodjunk. Ez a dokumentumfilm a The Business of Birth Control. Ez a fogamzásgátlás történetéről szóló dokumentumfilm, amit az Egyesült Államokban készítettek, és időszakosan megnézhető. És hát a film az nagyon sok olyan információt tartalmaz, amivel egyébként alapvetően tisztában voltunk, és nagyon sok adattal, meg tanulmánnyal, amit felhozott a dokumentumfilm, találkoztunk már, mégis elég nagy hatással volt ránk, mert személyes történetek oldaláról, illetve hát rendkívül jó vágással közelítette meg egy hát elég érzékeny témát. Janka, elmondott nagy vonalakban, hogy miről szól ez a dokumentumfilm?
Igen, szóval egy kicsit javítanék annyiban, hogy nem úgy általánosságban a fogamzásgátlás történetéről szól, és mi is elkövettük azt a hibát, amit egyébként majd ki is emelünk itt a beszélgetés során, hogy a fogamzásgátló tabletták történetéről szól, a hormonális fogamzásgátlás történetéről. Ez is az egyik fő üzenete egyébként a filmnek, hogy nem csak a fogamzásgátló tabletta létezik, szerintem, vagyis hát erről is majd beszélünk, de hogy ez az egyik fő üzenete, hogy nem csak ez az egyetlen létező opció, úgyhogy ennyiben fontos pontosítani ezt a dolgot.
Igen, és amit még most itt az elején kiemelnék, ami most így az elején direkt nem hangzott el, hogy a hormonmentes.hu podcastje vagyunk, mert most így még hangsúlyozottabban elmondanánk disclaimerként, hogy gyakorlatilag mi nyilván ebből a szempontból az egyik oldalon állunk, vagy hát valamilyen szinten az iparág részesei vagyunk, tehát nyilván nem függetlenként beszélünk magáról a filmről, meg a benne látható jelenségekről is. Ettől függetlenül a film nagy részét nagyon jónak és nagy hatásúnak tartjuk. Nem véletlenül fogunk egy egész részben foglalkozni vele. Összefoglalod?
Igen.
Röviden, hogy miről szól a film?
Tehát a lényeg az, hogy maga a dokumentumfilm összefoglalja azt, hogy a fogamzásgátló tabletták, a hormonális fogamzásgátló tabletták gyakorlatilag a kifejlesztésüktől kezdődően, tehát az első fogamzásgátló tabletták kifejlesztésétől, tesztelésétől kezdődően tudottak voltak az ehhez kapcsolódó igen súlyos mellékhatások. Ez már az első Puerto Rico-ban folytatott kutatás során kiderült. 10 éven belül komolyan téma volt, szenátusi meghallgatásig is eljutott az, hogy milyen súlyos trombózist okozó, szívelégtelenséget okozó, és még sok minden más okozó mellékhatásai vannak a fogamzásgátló tablettáknak.
Ha valaki nem lenne képben, időben a 60-as években vagyunk.
Igen, abszolút a 60-as években vagyunk, és még a 60-as években volt az a szenátusi meghallgatás is, ami ehhez kapcsolódott már ehhez a témához. És akkor gyakorlatilag felveti azt a komoly kérdést, dilemmát, hogy tény, hogy a fogamzásgátló tabletták felszabadították a nőket, nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy szabad választásunk van a szexualitásunk kapcsán, mert leesett a vállunkról az a teher, ami a történelem kezdete óta nyomasztja az emberiséget igazából, hogy mikor legyen gyereket, hány gyereked legyen. Megválaszthattad nőként azt onnantól kezdve, hogy mikor szülsz, vagy egyáltalán nem szülsz. Tehát tiéd a választás lehetősége, amellett, hogy élhetsz szabadon szexuális életet, és ez nagyon jó, és elvitathatatlan. A nagy kérdés igazából az, hogy milyen áron, és hogy valóban meg kell-e fizetnünk ezt az árat azért, hogy meglegyen ez a szabadságunk, vagy, spoiler, van csomó más választási lehetőségünk, illetve magának az iparágnak is lenne lehetősége arra, hogy javítson ezeken a meglévő mellékhatásokon, vagy hogy jobbat kitaláljon. Abban a korban, amikor annyi mindenre van már megoldásunk, miért ne lehetne, hogy jobbat találjon ki a gyógyszeripar, és végül is benne van abban a pakliban, hogy ezen vannak, folyamatosan jönnek ki új fogamzásgátlási megoldások, a hormonális fogamzásgátlási megoldások között is. Viszont mindegyik visszatérően ugyanazokkal a karakterisztikákkal bír a hatásmechanizmusa miatt, hiszen az alap az az, hogy a hormonális fogamzásgátlás leállítja az ovulációt, ezáltal megszűnik a termékenység, és ezáltal ugye szabadon lehet szexuális életet élni, de azzal, hogy ez a hatásmechanizmusa, hogy a testünk egy egészséges funkcióját állítja le, ezáltal mennyi mellékhatást okoz, és hogy ezek a mellékhatások egyáltalán nem elenyészőek, hanem sokszor igenis, hogy életminőségromboló hatásúak, és hogy ezzel sokkal többet kéne foglalkozni. És mi arról is fogunk beszélni, hogy milyen erők feszülnek egymásnak annak kapcsán, hogy erről tisztán lehessen kommunikálni, meg milyen rétegek épültek erre az egészre, egyik-másik politikai oldalról akár, milyen érdekütközések vannak a gyógyszeripar oldaláról, a társadalmi érdek oldaláról, és hogy nagyon nehéz erről úgy beszélni, hogy lepucoljuk ezeket a rétegeket, és ne azonosítsanak egyik érdekcsoporttal sem mondjuk, hogyha arról beszélsz, hogy figyelj, egyébként itt van 2%-nyi esélyed arra, hogyha fogamzásgátlót szedsz, akkor 10 éven belül trombózisod lesz, az nem elenyésző százalék egy gyógyszer esetében. Szóval, ha csak tisztán ezeket a lepucolt tényeket nézzük, akkor ez milyen érzéseket kelt az emberben, és rengeteg ilyen esetet felsorol a film, azzal kapcsolatban is, konkrét fogamzásgátlókkal kapcsolatban is, amikkel kapcsolatban jelenleg is rengeteg aktív per van folyamatban, baromi nagy kártérítésekről, amiket kifizettek a gyógyszercégek, és igazából inkább problémákat vet fel egyébként, mint megoldásokat ad. Ez az egyik kritikája szerintem a filmnek egyébként.
Illetve amiért talán a legnagyobb hatást eléri, hogy konkrét személyeken, hát nem is személyeken, bocsánat, hanem konkrét családokon keresztül mutatja be a fogamzásgátló hatások legsúlyosabb mellékhatásait, hiszen 4 olyan családot is bemutat a film, ahol a lány vagy a családtag meghalt, és egyértelműen kimutatható, hogy ez a fogamzásgátló tabletta hatása miatt volt. Az egyik legerősebb momentumot ki is emelted a filmből, amikor az Irwin Lindegaard professzor kimondja ezt, hogy nem lehet összehasonlítani aprócska statisztikai hibával azt, amikor 10 éven belül 2%-os esélyed van arra, hogy trombózisod legyen. Mi volt az, ami még a leginkább megdöbbentett?
Számomra igazából ez fontos elmondani, hogy az elején említettük is, hogy igazából végülis minden felhozott kutatás valamilyen szinten nekem megvolt, meg minden felhozott aspektusa a dolognak a fogamzásgátló kapcsán, hiszen azért most már mennyi ideje, 7 éve ezzel foglalkozom. De ami számomra abszolút megdöbbentő volt az, hogy mennyire hamar kiderültek a súlyos mellékhatások, és hogy mennyire a szőnyeg alá söpörte ezt az egész piac, ipar és törvényhozási szinten is ezt az egészet. Konkrétan az, hogy a fogamzásgátló tabletta piacra dobása után, tehát már maga a kutatási folyamat is, vagy a tesztelési folyamat is, ahogy említettük, a Puerto Rico-i nőkön zajlott, olyan alsó osztálybeli nőkön, akikről azt gondolták, hogy hát nekik úgyis mindegy, ez szörnyen hangzik, de így volt, 132 nőn tesztelték egy éven keresztül, és találtak egy cikket egyébként, most magyarul mondom a címét, de a fogamzásgátló szexista és rasszista története, ez egy nagyon komoly összefoglaló anyag arról, hogy ez a kutatási folyamat hogyan zajlott. Ami érdekes ebben, vagy hát megint ilyen nagy red flag lehet, ilyen felkiáltó jel, hogy már a tesztelési folyamat alatt 5 haláleset történt, ebből egy öngyilkosság, és ezeket kizárták, tehát semmilyen szinten nem kötötték össze azzal, hogy ennek köze volt a fogamzásgátló tablettához, holott egyébként aztán a számok továbbra is azt mutatják, hogy ezek az esetek abszolút kötődtek a fogamzásgátló tablettához. 63-ban jött az első olyan eset, amikor konkrétan a gyógyszerhez kötötték a vérrögés és ezáltal a szívroham kialakulását, és aztán 69-ben volt egy szenátusi meghallgatás Amerikában, és ez a szenátusi meghallgatás volt nekem újdonság, amiben konkrétan a gyógyszeripar résztvevőit hallgatták meg arról, hogy akkor beszéljünk erről, hogy milyen komoly mellékhatásai vannak ennek a gyógyszernek, és hogy ez így vállalható-e. És ott volt egy nagyon érdekes feminista vonal ebben a sztoriban, méghozzá az, hogy ugye itt a szexuális szabadság éveiről beszélünk a 60-as években, hippi korszak, és pár lelkes nő, akik egymás között beszéltek arról, hogy milyen jó a fogamzásgátló tabletta, de te is tapasztalod ezt? Igen, meg ezt is? Igen. És a libidód is csökkent? Igen. És pánikoromaid is vannak? Igen. Rájöttek arra, hogy hát akkor itt van összefüggés valószínűleg, mint fogamzásgátlót szedtek ugye az anyag szerint egyébként, tehát hogy saját tapasztalatból beszéltek, elmentek erre a szenátusi meghallgatásra, és gyakorlatilag úgy lett arca és hangja ennek az egész dolognak, és úgy értek elők változást, hogy bekiabáltak a szenátusi meghallgatáson. Tehát semmi indítatás nem volt abban, se a hivatalos részről, hogy itt nőket meghallgassanak arról, hogy ők miket tapasztaltak a fogamzásgátló szedése kapcsán. Sőt, ugye folyamatosan próbálták elhallgattatni és kivezettetni őket a meghallgatás során, mert azt mondták, hogy hát ők a legrelevánsabb embereket kérdezték meg, a gyógyszeripar képviselőit, akik a legtöbbet tudnak.
Annyit azért tegyünk hozzá, hogy az egyik legerősebb jelenete a filmnek, amikor a háttérben a nők kiabálnak be, és közben meg elől, hát nem tudom, 10-15, azt hiszem, hogy gyakorlatilag kizárólag fehér férfi ül,
ja, persze,
4-5 szintén kizárólag fehér férfival szemben, és hát gyakorlatilag együtt megmutatják, hogy itt nincsen semmi gond, vagy hát úgy csinálnak, mint hogyha itt nem lenne semmi probléma.
Nem, ami megrázó, hogy még csak nem is úgy csináltak, mintha nem lenne semmi gond, hiszen végülis hát azért jutott el odáig, hogy szenátusi meghallgatás, mert tudták, hogy van gond, és az a nagyon erős mondat benne, és egyébként ennek a meghallgatásnak a leíratát el lehet érni mai napig, tehát ezt el lehet olvasni az egészet, hogyha valakinek van erre indítatása, majd meg is találtuk, ugye belinkeljük majd a...
Megvan, igen, be fogjuk linkelni.
Szóval a legerősebb mondat nekem az volt, hogy elhangzik ott, hogy tisztában vannak vele az egyén kockázatával, tisztában vannak vele, hogy ez egy magas kockázati faktor, a trombózis veszély, ami konkrétan halálhoz vezet.
De lesöprik az asztalról, mert?
De lesöprik az asztalról, mert a társadalmi érdek erősebb ebben az esetben a fogamzásgátlók kapcsán, mint az egyén kockázata. És szerintem ez egy nagyon súlyos mondat. És itt muszáj idehoznom párhuzamként, hogy ez elhangozhat szerintem egy oltás kapcsán mondjuk, ami egy pandémiát hivatott megakadályozni. De mondjuk egy olyan fogamzásgátlási megoldás kapcsán, amire van alternatíva, vagy vannak alternatívák, tehát nem ez az egyetlen létező módja annak, hogy megakadályozzuk a nem kívánt terhességet. Így nem hangozhat el.
Az biztos, hogy elhangzott. Tehát, hogy...
Hát, mint hogy jogos-e, hogy egy ilyen.
Hát, igen, jó, csak itt szerintem megint az van, hogy ugye a piac felülírja a, nem tudom, morális vagy emberi érveket, és az biztos, hogy azok a számok, amiket egyébként a film hoz, és az igazából szándékosan nem akarunk a filmről hosszan beszélni, mert mindenkinek javasoljuk, hogy nézzétek meg, illetve be fogunk rakni egy cikket is, ami azért összefoglalja gyakorlatilag a lényeget, és abból jól kiszűrhető, hogy mikkel foglalkozik a film, de gyakorlatilag az egész hatásmechanizmusát mutatja be annak, hogy egy 17 milliárdos ipar, ez elhangzik a filmen, hogy a fogamzásgátló tabletta kifejezetten ez egy 17 milliárdos piacot jelent Amerikában gyakorlatilag, hogy gyűri maga alá azokat az érveket, amik emberiek, amik arról szólnak, hogy az egészség az előrébb való, és igazából az egyik legmegdöbbentőbb jelenete ugye a filmnek talán az, amikor felteszik itt a, nem tudom, hogy ő nem egy bíró volt, hanem
nem, gyógyszeripari
képviselő, a bájeres képviselő, hogy mit szólna ahhoz, hogyha az ön lánya halt volna meg.
Ez már a 2000-es években vagyunk itt.
Igen, itt már a 2000-es években vagyunk, tehát ezt konkrétan feltették ezt a, nem tudom, hogy ez egy sajtótájékoztató volt, vagy egy meghallgatás.
Pont egy meghallgatás volt, és az egyik gyászoló szülő tette fel ezt a kérdést a gyógyszeripari képviselőnek.
És gyakorlatilag egy rövid szünet után az ember, hogy adott kitérő választ erre.
Egyébként azt a számtalanséget, ezt meg tudom tőle.
Szóval mindenkinek ajánljuk a filmet megnézésre, és Igazából mi ennek kapcsán, a film kapcsán jönnénk néhány felismeréssel, gondolattal.
Meg tapasztalattal, amit mi hozzá tudunk tenni szerintem. Mert nagyon sok mindenre rá tudunk kapcsolódni, és nagyon sok mindenben van olyan jellegű tapasztalatunk is, hogy más szakmával, nőgyógyászokkal kapcsolódva, vagy például a fogamzásgátlási világkongresszuson, miket tapasztaltunk személyesen is ezzel a témával kapcsolatban.
Jó, akkor hogyha pont felhoztad a fogamzásgátlási világkongresszust, azt hiszem, hogy ez, nem is emlékszem,
18-ban,
akkor már 4 éve volt itt Budapesten, és...
Az volt az utolsó élő, nem? Mert 2 évente szokott lenni, és utána a következő már a pandémia miatt nem volt.
Lehetséges, igen. Azt hiszem, hogy az elmaradt. Szóval hát számunkra szerencsés helyszínen volt, de hát ez természetesen azt jelentette, hogy akkor mi is ott lehetünk, és igazából több aspektusból is nagyon tanulságos volt részt venni, mint egy hát alternatívan gondolkozó szak- és üzletember.
Annyit mondjuk el ehhez, hogy úgy voltunk ott, hogy a legnagyobb partnerünk a Kessel Medintin cég, ott volt, mint kiállító, tehát, hogy nem csak így, most milyen kis alter arcokként ott császkáltunk a gyógyszerpultok, vagy gyógyszeripari pultok között, hanem ez úgy nézett ki, nekünk szakmai meghívónk volt, és mi is beálltunk a Kesselhez ott orvosokkal beszélgetni, meg minden magyarul, mert ugye Budapesten voltunk, meg németek, tehát szakmai relevanciával voltunk ott úgy egyébként.
Igen, de a konferencia résztvevőinek túlnyomó többségét azért mégis az orvosok alkották, és nem csak egyébként nőgyógyászok, hanem kutatóorvosok is, és igazából az ő előadásaiból szemezgettünk, és azóta is hát így gyakran mondod ott az egyik előadást, hogy milyen hatása volt, meg ahogy a gondolkozása a nőgyógyászoknak ott milyen volt, és ezt így elmondod, hogy mi az, amit így gyakran emlegetsz?
Igen, volt egy előadás, amire felcsillant a szemem. Arról szólt, hogy beszéljünk komolyan a fogamzásgátlók mellékhatásairól és a hatásáról a társadalmunkra, a nőkre, és hogy az orvoslás, meg a jövőjére gyakorlatilag, hogy ez mit jelent, hogy egyre több nő fordul nem hormonális megoldások felé, hormonmentes megoldások felé a fogamzásgátlásban. Azt hittem, hogy ez valami haladó szemléletű, tök jó beszélgetés lesz kerekasztal, hogy hogyan adjunk alternatívát a nőknek, és ehelyett arról szólt, hogy nem tudom, 5 orvos talán gyakorlatilag egy ilyen rántett nyomott arról, hogy az újságírók és a média a hibás abban, hogy felhívják a figyelmet a fogamzásgátlók mellékhatásaira, és arcot adnak a halottaknak, azoknak, akik áldozatul esnek a fogamzásgátló mellékhatásainak, és hogy hát ez az, amit nem kéne, és hogy van 1-2 olyan kutatás, mint például, amire majd mi is fogunk hivatkozni, most nem is tudom, lehet, hogy ez utána jött már ki egyébként, de hogy van pár, ami arról szól, hogy mondjuk a depresszióban, milyen depresszióhoz milyen nagy százalékban köthető a fogamzásgátlók használata. De itt konkrétan olyan esetet említettek, hogy 2011-ben volt egy nagy, van is valami neve franciául, nagy fogamzásgátló pánik Franciaországban, ugyanis az ottani francia gyógyszerészeti ügynökség kijött azzal, hogy megvizsgálták 2000-től 2011-ig a fogamzásgátlók mellékhatásait a harmadik, negyedik generációs fogamzásgátló készítményeknek a mellékhatásait, és az jött ki, hogy gyakorlatilag évente 2500 trombózis és 20 haláleset köthető a száján átszedhető hormonális fogamzásgátló tabletták alkalmazásához. És hát itt ezek az orvosok, akik ott ültek, teljesen nemzetközi társaság volt köztük francia, nem tudom, angol, sokan voltak, vagy sokféle nemzetiségűek voltak, és akkor a francia is elmondta ugyanezt, hogy igazából ez mennyire rossz lépés volt, és hogy nem kellett volna ezt így, mert hát miért kell erre felhívni a figyelmet, amikor a fogamzásgátló mindenre is jó, és hogy különben is csökkenti a méh, űri és a petefészek daganatos megbetegedéseinek a kockázatát, hogy mennyi pozitív mellékhatása van hosszú távon például ez, és hát, hogy nyilván az erre a célja, de hogy az aknékat csökkenti, stb. Igen ám, de mondjuk azt nem tette mellé egyenlőségjellel, hogy viszont a mellrák és a ményakrák kockázatát azt meg igen nagyban szemmel láthatóan, kimutathatóan növeli. Tehát, hogy ez, hogy nem lehetett ott tisztán beszélni arról, és el sem hangzott az, hogy talán igaza van a nőknek, akik megijednek ettől, hogy miért hozzanak ekkora áldozatot a fogamzásgátlásért, hanem csak az orvosi szempontot mutatta be, és azt, hogy milyen kis buták ezek a nők, miért félnek ettől, hogy hát ugyan már csak azért félnek, mert a csúnya újságírók megmutatják nekik azt, hogy hát itt van egy arcot, már hozzá lehet kötni ehhez a halálesethez, és nem csak egy számadat. És mennyivel jobb lenne gyakorlatilag, a számadat szintjén maradna a dolog, mert akkor nem vennék úgy magukra a nők. Szerintem ez felháborító hozzáállás, tehát...
Hát ezeknek az orvosoknak ajánljuk a The Business of Birth Control-t, amelyik hát alaposan kimaxolja az archoz kötést, és tényleg nagy hatással meséli el ezeknek a lányoknak a szomorú történetét.
Nem tudom, ezen gondolkozom, hogy most ez hatásvadász tényleg. De azt hiszem, hogy nem. Tehát pont ezért nem, mert a másik oldalról van egy ilyen hozzáállás, hogy ez csak egy aprócska kényelmetlenség hosszú távon, hogy lehetnek ilyen mellékhatások.
Hát ha talán persze van hatásvadászat, tehát a hatás elérése az nem lehet kérdés a film alkotói részéről szerintem, de szerintem az, hogy olyan lányokat kerestek, akiknek nagyon tipikus történetük van, tehát nem egyedi történetük van, az, hogy többen voltak és nem egyedi esetet elemeztek, vagy vettek kamerára, az mindenképp szerintem jelzésért nem csak az jelzésértékű, hanem annál sokkal több, hanem hiteles alapot ad annak, hogy ez a dokumentumfilm elkészületett. Akkor ide nem tudom, jó sok felkiáltójel, viszont szerintem ezen a ponton akkor érdemes rögtön rögzíteni, mint meg mindjárt elég erős mondatokat, meg erős felütéseket használtunk, hogy ettől függetlenül mi nem vagyunk fogamzásgátló tabletta ellenesek, vagy legalábbis szerintem itt fontos kihangsúlyoznod, hogy te szoktad mondani, hogy az első sorban lennél, hogyha betiltanák a tablettát, és tüntetni kellene ezen, a választási lehetőségekről szól.
Ugyanakkor... Meg az informált döntésről szól, arról, hogy az nem akadályoz meg a választásban, hogyha tisztán megkapod az információkat arról, hogy itt van ez a fogamzásgátló tabletta, megkönnyítheti az életedet, mert szeded, és tényleg magas a hatékonysága, lehetnek pozitív hozadékai az életedre nézve, de lehetnek nagyon negatív hozadékai is. Ez, meg ez, meg ez, meg ez. Ami nyilván le vannak írva a fogamzásgátlónak a beteg tájékoztatójában, és itt ezen a ponton jut eszembe, hogy miért volt fontos egyébként az a 69-es szenátusi meghallgatás, mert ugye addig gyakorlatilag semmi információ nem volt a fogamzásgátlók mellékhatásairól, és ott az, hogy ezek a nők bekiabáltak, hogy lett arca annak, hogy amúgy vannak itt problémák, és a sajtó ezt felkapta, és utána kérdezték őket, és azt hiszem, ebből egy könyv is született egyébként. Ők érték el azt, hogy a gyakorlatilag került beteg tájékoztató a fogamzásgátló tabletták mellé, amiben fel voltak sorolva a mellékhatások. Tehát legalább némi tájékoztatás jutott a nőknek arról, hogy figyelj, ha így döntesz, akkor azért vedd figyelembe ezeket is. És szerintem az ember úgy tud informált döntést hozni, hogyha felvilágosítják róla, hogy ez a választás amúgy ezzel jár. Ezek a pozitívumai, ezek a negatívumai. És most van egy ilyen összefeszülés, vagy egymásnak feszülés, mert azt látom, hogy orvosi oldalról, ahogy a világ fogamzásgátlási világkongresszuson is ugye ott elhangzott, gyakorlatilag egy olyan mondat sem hangzott el, ami igazat adott volna annak, hogy egyébként jogosak a félelmek. Ez nem csak egy ilyen idióta pánik volt az ott, hanem konkrétan egy ottani hivatalos szerv hozta fel azt, hogy ez problémás, hogy ennyi betegség, baj, kórházi ápolás köthető ahhoz, hogy szedsz egy gyógyszert, ami az életedet hivatott megkönnyíteni, és nem betegségre szedett, hanem arra, hogy fogamzás szabályozásra alkalmazd, amire egyébként vannak alternatívák. Ez ott sem hangzott el, hogy egyébként ez jogos, és hogy van más választási lehetőséged. Ez itt a probléma. És akkor a másik oldalról meg ott van az, hogy akkor mondjuk én mit csinálok? Igen, beszélek a mellékhatásokról, meg igen, csináltam videót arról, hogy én miért nem fogok soha többet hormonális fogamzásgátlást alkalmazni, hogy én miért hagytam abba, és én miket tapasztaltam. És erre rá tudnak kapcsolódni nők rengetegen, és tényleg tök sok üzenetet kapok azzal kapcsolatban, hogy valaki mondjuk amiatt a videó miatt hagyta abba a fogamzásgátlót. Nekem nem az volt a célom, hogy más hagyja abba, hanem egyfajta tapasztalat megosztás, hogy figyelj, lehet, hogy érdemes abban is gondolkozni, hogyha neked ez, meg ez, meg ez van, mert én is rohadtul nehezen kötöttem össze azzal, hogy ez a fogamzásgátló miatt van, mert soha senki nem mondta.
Igen, és ugye a tabletta az annyira alap, ahogy a filmben is elhangzik, hogy gyakorlatilag azon nők, akik az életük során fogamzásgátlást választanak, bármikor életük során, azoknak 80%-a valamikor az életében használ tablettát. Tehát ezt választja, és ez igazából megdöbbentő, hogy 10-ből 8 nő biztos, hogy el akarja kerülni a gyermekállást, akkor a tablettához fog nyúlni valamikor.
Igen, az sem mindegy, hogy hogyan, mikor, milyen tájékoztatás után. Most ha valaki megkérdezi, hogy én amúgy megbántam-e, hogy szedtem fogamzásgátlót, valószínűleg azt mondom, hogy nem. Mert hál' Istennek nem lett nagyon súlyos következménye, de ki tudja, hogyha mondjuk tovább szedtem volna, akkor lett-e volna, mert azok a mellékhatások, amiket tapasztaltam a pánikrohamokkal, a brutális migrénes fejfájással, a légszomjal, a lábgörcsökkel, a libidó csökkenéssel, stb. És akkor ezek az enyhe mellékhatások, azok életminőség romboló hatásúak voltak. Másfél évig tök jó volt, csak utána nagyon-nagyon szar volt, és tényleg nem tudtam, hogy vagy nagyon sok ideig tartott, mire rájöttem, hogy mi a probléma, és csak azt tudtam utána, hogy jó, én ezt többé nem akarom. Viszont az, hogy mondjuk, és ez a medical gaslightinghoz nagyon kapcsolódik, amiről már ugye volt egy részünk, és beszélgettünk, hogy a felszínen úgy tűnik, mint hogyha úgy írnák fel a fogamzásgátlót, mert mondjuk, hogyha egy tévéműsorban nyilatkozik egy orvos arról, hogy hogyan írja fel a fogamzásgátlót, vagy hogy mi van a fogamzásgátlókkal, akkor elmondja, hogy kivizsgálás után, bizonyos életkor után, a körülményeket, meg az élethelyzetet figyelembe véve. Aztán közben a másik oldalon meg ott állunk mi nők, és nem ez a tapasztalásunk, hogy így írják föl. Tehát, hogy nagyon nagy százalékban, túlnyomó többségben azt mondják, a nők, akikkel beszéltem, és velem is így volt, hogy talán esetleg egy vérvételt csinálnak, de mondjuk a trombózis hajlamot azt nem nézik alapból, tehát nincsen benne alapból az, hogy azt megnézzék, hogy van-e trombózis hajlam, pedig ez lenne a legfontosabb, mert ez a legnagyobb kockázati faktor. Egy fogamzásgátló felírása előtt, dohányzik-e az illető, stb. Hanem akár még nagyon fiatal kis tini lányoknak is felírják arra, hogy amúgy pattanásos a bőrög, úgyis fogsz majd szexuális életet élni, akkor szedjed a fogamzásgátlót, és tök jó lesz. Megrendezi a ciklusodat, meg ilyesmi. Ami viszont végtelenül felháborít, mert nem rendezi a ciklust, hanem nincs ciklus attól még, hogy van hormon megvonásos vérzés, és van menstruációnak tűnő vérzés, az nem menstruáció, és nem ciklus, mert nincs ovuláció, ami a ciklusnak a központi eseménye, és ami nagyon fontos a későbbi egészségünk szempontjából, meg a jelenlegi egészségünk szempontjából is, mert hogy hatással van a csontsűrűségre, a szív- és érrendszeri egészségünkre, nagyon sok mindenre, aminek hosszú távú megnyilvánulásai vannak aztán. Ez egy nagyon általános érv, hogy ha nem akarsz gyereket, akkor nincsen szükséged az ovulációra. Pedig az ovulációval gyárt a testünk olyan hormonokat, amik ezekből a szempontokból nagyon fontosak, az ösztrogént és a progeszteront. És ez olyan, és ezt már többször olvastam, ezt az érvet, ugye, hogy nincs szüksége a nőnek ovulációra, mint hogyha azt mondanánk, hogy a férfinek, ha nem akar gyereket, akkor nincs szüksége tesztoszteronra. Ezt megfordítjuk, akkor ez egy kicsit érdekes állítás.
Hát igazából rögtön akkor itt két konfliktust tapasztalunk, amire a film is felhívja a figyelmet. Az egyik ilyen konfliktus gyakorlatilag az elméleti oldal, hogy az orvosok hogy viszonyulnak ehhez elméleti oldalról, és mit tapasztalnak közben a nők a gyakorlatban. A másik pedig ugye ugyanennek a másik oldala, ugyanennek a témának az a női és férfi aspektusa, a mellékhatások kezelése ügyében, hogy ugye, hogy a nőknél ezeket hát látjuk, hogy söprik le az asztalról. Tehát, hogyha a női mellékhatások esetében a célt az gyakorlatilag szentesíti az, hogy ezeket elfeledjük, és nem számítanak. A férfi fogamzásgátló esetében meg mindig az a kifogás, ugye ezt a konferencián is hallhatunk erről egy előadást, hogy egyszerűen túl sok a mellékhatás, és hát, hogy így nem engedélyezhető, és hogy mindig ezzel van a probléma. Miközben igazából olyan durva sztorikat még nem is nagyon hallottunk, hogy férfiak belehaltak volna a férfi fogamzásgátló tabletta, vagy egyéb géles eszközök tesztelésébe.
Igen, és itt azt fontos kiemelni, hogy azok a mellékhatások, amiket ezeken a tesztelési folyamatok során felsorolnak férfi megoldásoknál, azok a női listának az enyhébb mellékhatásai. Tehát a férfi verzióban nem volt benne a trombózis, nem tudom, egy csomó ilyen, hanem például fel volt sorolva még az is, hogy fáj az injekció helyett. Tehát, hogy ez egy ilyen, futott is egy kört akkor a közösségi médiában, hogy hát most sírjunk, hogy jaj Isten. Tehát, hogy szörnyű. Nyilván az lenne a cél, hogy olyan eszközök legyenek a piacon, vagy olyan megoldások, amik minél kevesebb negatívumot okoznak, és hogy persze itt felvetődhet az, hogy ha a nőknél sírunk azon, hogy mennyi súlyos mellékhatása van, akkor a férfiaknak miért engedélyeznénk olyat, aminek vannak súlyos mellékhatásai. Igen, csak a női megoldások azok piacon vannak, nem tudom, 50-60 éve úgy, hogy ezeket a mellékhatásokat elfogadottnak tartjuk, és mondjuk lenne rá esély, hogy legyen férfi verzió is, és lennének férfiak, akik azt mondanák, hogy igen, én ezt vállalom tájékozott döntés után, de hogy a férfiaknál azt gondolják, és sokszor azért nem kerülnek piacra ezek a megoldások. Tehát ennek tudni kell, hogy van egy ilyen periódusa, hogy mindig jön hírben, hogy találtak valami újat, és ez tök jó lesz, és nem tudom. Jön a tesztidőszak, és 2022-re már a piacon lehet. És 2022 van, és a piac közelébe sincsen, mert menet közben leállítják az egészet, mert férfiak között erre úgy sem lenne igény. És lehet, hogy tényleg nem. Lehet, hogy piacilag nem érné meg, nem tudom.
Lehet. Ugye ez soban abból az edukációból fakad, hogy a fogamzásgátlás az a nő dolga, nem? Vagy hát így alapvetően párkapcsolatban szerintem gyakorlatilag mindenképp azt látjuk, hogy ezek a dinamikák működnek, hogy a párkapcsolatban a nő oldja meg, és ne gumi legyen, ha lehet. Mert hogyha alakuló párkapcsolatról beszélünk, akkor jó, persze a gumi az első, de egyébként, ha már hosszabb távú párkapcsolat, akkor hát azért általában odajuk adnak ki a párok, hogy akkor, mint ahogy a statisztika is mutatja, hogy 80%-ban akkor a nő beveszik. Ott a 20%-nál meg egy tök jó kérdés, hogy vajon milyen dinamikák működnek be. Mindenképp érdemes lenne azokat nyíltabban kommunikálni, hogy miként alakulnak.
Ami itt fontos még szerintem, hogy sokszor a szembenállás az igazából az, és orvosi részről is mondjuk az az érv, ami elhangzik egyébként a filmben is, hogy a fogamzásgátló tabletták, vagy a hormonális fogamzásgátlás veszélyei, és azért mondom így, hogy hormonális fogamzásgátlás, mert azért ide soroljuk azokat a megoldásokat is, amik itthon kevésbé elérhetőek, például a tapasz, nem tudom, hogy Magyarországon egyáltalán van-e fogamzásgátló tapasz, van beültethető kis eszköz, ami egy bőre leültethető eszköz, az egy ilyen elsősorban progeszteron tartalmú, progesztin hatóanyagú hormonális megoldás, ugye vannak a
kiemelten foglalkozik ugye a hüvelygyűrűvel.
Igen, a hüvelygyűrűvel, aminek extra magas elvileg a trombózis veszélye, és a hormonális spirál, ami egy picit külön kategória, de azt hiszem valamennyire említik a filmben is. Illetve ezt most azért említem meg, mert most ez egy idei kutatás volt, ami kijött, hogy eddig a hormonális spirál kapcsán, amit tudni kell, hogy szintén egy progesztin tartalmú megoldás, és nem állítja le teljes mértékben az ovulációt, de általában az szokott lenni az érv, hogy ez csak helyi hatású hormon, és hogy ez, tehát hogy ez sokkal jobb, mint a ilyen szempontból, mint a száján átszedhető fogamzásgátlók, mert hogy nincsen benne az ösztrogén hatóanyag. Ami egyébként igaz, viszont az, hogy csak helyi hatású hormon, az nevetségesen hangzik, hiszen ha a hormont viszel a szervezetedbe, a szisztémás hatású lesz, ami azt jelenti, hogy igenis, hogy hatással van a szervezetedre, hiszen ha nincs ovuláció, legalább egy ideig, és ez azt mutatja a tapasztalat, hogy mondjuk a hormonális spirál mellett ott az elején, nem tudom, pár hónapon keresztül, vagy mondjuk egy-két éven keresztül nincsen igazából ovuláció, de aztán utána már van, tehát hogy ez így valamennyire ürül az a hormon hatóanyag, ami az eszközben található. És ez, hogy nincsen szisztémás hatása egy ilyen megoldásnak, ez egyszerűen nem igaz, de ugye eddig nem volt ilyen szempontból bizonyíték. Most jött ki egy olyan kutatás, ami arról szól, hogy bebizonyították mell MRI-n keresztül, hogy már pedig de van szisztémás hatása, ugyanis a mell szövetek változtak meg. Ebben az intrauterine device IUD-ban található progeszteron vagy progesztin hatására. Ami gondolom, azt jelenti, hogy szisztémás hatású mégis.
És gondolom növeli a mellrák kockázatát, vagy hát ez egy egyértelmű.
Igen, és egyébként ugye? Ez a filmben is elhangzott, hogy az elsősorban progesztin hatású tabletták, amiket egyébként mondjuk tiniknek is szoktak, és akkor ott a Dán kutatást ezt elő is vehetjük, az növeli a depresszió kockázatát is például.
Igen, ez a dán kutatás talán a filmben is elég erősen megjelenik, illetve hát mi már korábban is biztos, hogy beszéltél róla, meg...
Meg is osztottam annak idején, 16-ban talán.
Igen, amikor, az egy 16-os igen. kutatás. Igazából amiért erős az a kutatás, az a mintája, és ugye erről talán valamelyik korábban részben beszéltünk, hogy statisztika, meg kutatás is között is van különbség. Nem mindegy, hogy egy 25 embert vizsgáló kutatásról beszélünk, vagy mint itt a dán kutatás esetében egy több mint 1 millió Dániához köthető nőt vizsgáltak meg benne, és ebben jött ki az, hogy...
A 15 és 19 éves korosztály, de tinik főleg, vagy elsősorban, de hogy ez amúgy is megfigyelhető a mintán, nagyban ki vannak téve depressziónak, amennyiben hormonális fogamzásgátló tablettát szednek, ugyanis az jött ki, hogy a 15-19 éves korosztályban 80%-kal növeli a depresszió és a súlyos depresszió kialakulását, és ezáltal van egy minimális százalék, hogy az öngyilkosság veszélyét is a hormonális fogamzásgátló, és ez ugye azért érdekes, mert visszanyúlnék oda, hogy már a tesztelési időszakban a puertorikai nőknél is, ugye ott 132 nőből egy öngyilkos lett, amit akkor nem kötöttek a fogamzásgátlóhoz, vagy nem kötöttek a tesztelt gyógyszerhez. Miért fontos ez, és miért nagyon érdekes az az adat, hogy 80%-ban növeli a depresszió kialakulását, mert hogy ez csak az a bizonyított része, a 80%, akiknek már felírtak valamilyen antidepresszánst. Most azért látok egy nagy szünetet, mert hogy ez azt jelenti, hogy ők már diagnózissal rendelkeznek, és kezelést kaptak arra, hogy szedsz egy gyógyszert, ami állítja a tested egy egészséges működését, szeded a fogamzásgátló tablettát, depressziós leszel.
Most olvasom a számot, hogy több mint 133 ezer nő esetében írtak fel egy alkalommal legalább antidepresszáns.
És akkor kapsz rá egy antidepresszánst. És hogy mondjuk ez mennyire vetődik fel, amikor valaki pszichológushoz, pszichiáterhez fordul, mennyire hangzik el kérdésként. Ezt nem tudom egyébként, ez most kicsit ilyen költői kérdés, de majd amúgy fogunk beszélgetni Knapek Évi klinikai szakpszichológussal is erről valamennyire, hogy elhangzik-e kérdésként ez, hogy szedsz-e fogamzásgátló. Mondjuk az elsők között, első kérdések között, vagy felmérés időszakában egy nőnél, aki ilyen panaszokkal orvoshoz fordul, vagy pszichiáterhez, pszichológushoz fordul. És akkor itt, nem tudom, hogy akarsz még valamit ehhez az adathoz hozzáfűzni?
Nem.
Akkor én rácsatlakoznék arra, hogy mennyire nem kapcsolódnak itt össze a szálak. Hát azt már hallhattátok, hogy mondjuk egy fogamzásgátlási világkongresszuson nemzetközileg elismert nőgyógyászok hogyan beszélnek erről a témáról, hogy milyen mellékhatásai vannak a tablettáknak. Viszont nem érnek össze a szálak abból a szempontból, hogy más orvosok, akik sürgősségi osztályokon dolgoznak, belgyógyászok például, milyen szinten találkoznak az eredményével annak, hogy valaki fogamzásgátlót szed. Tehát, hogy ott viszont benne van a gyakorlatban, hogyha egy fiatal nő trombózisra hajazó tünetekkel kerül be a kórházba, akkor megkérdezik, hogy szed-e fogamzásgátlót, mert azon az oldalon meg, az orvoslás egy másik ágában meg pontosan tudják.
Igen, tehát a sürgősségén az első között szerepel ez a kérdés, hogy ha trombózisra hajló tünetekkel érkezik egy betegén.
Mert hogy pontosan tudják azt, hogy mennyi fiatal lánynál van, mondjuk akár tüdőembólia, vagy szívelégtelenség, vagy ilyen dolgok a fogamzásgátló okozta vérrögök miatt. És egyébként itt az is durva, hogy a személyes életünkben mennyi olyan van, hogy beszélgetek valakivel arról, hogy mit csinálok, és mondjuk voltunk egyszer családi fotózáson, egyébként az ilyen teljesen random dolog volt, és ott a fotós lányjal beszélgettünk utána egy kicsit, és akkor ő mondta azt, hogy igen, neki a testvérét kellett mentő helikopterrel kórházba vinni, mert hogy ugyanez fogamzásgátló miatti trombózis és tüdőembólia miatt, és szerencsére az a történet szerencsés kimenetelű lett, de hogy hány olyan van, amikor meg nem. Ugye hát ott adatszinten megvan az a francia kutatásból, hogy évi 20 haláleset nem kevés. Egy olyan gyógyszerért, vagy olyan megoldásért, amire van alternatív. Viszont, és akkor itt van egy nagy viszont, vannak olyan esetek, de mondjuk ilyen egyéni szintekre maga az ipar, az már nem tud lemenni, és itt jönne képbe egy csomó minden más rendszer szinten, ami fontos lenne. Mondjuk volt olyan, hogy írt nekem egy fiatal lány, hogy ő nem akar fogamzásgátlót szedni, mert fél a mellékhatásoktól, stb. Stb., meg hogy nem tartja jó megoldásnak. Ellenben leírta, hogy a párjával aktív szexuális életet élnek, és az elmúlt fél évben 3-szor vagy 4-szer vett be esemény utáni tablettát, ami egyébként szintén egy hormontartalmú tabletta, és sokszor annyi progesztin tartalmaz, mint egy sima fogamzásgátló, és egyáltalán nem szabadna egy évben, nem tudom, egynél többet bevenni ebből, ezért is van az, hogy ez azért orvosi kézben van ennek a felírása. És
Magyarországon
igen. Szóval. Mert ugye ebből pár éve volt egyébként nagy vita, mert vannak olyan országok, ahol ez elérhető, úgyhogy besétálsz a gyógyszertárba is meg tudod venni, és hogy tényleg szükség van arra a procedúrára, hogy kell egy ügyeletet keresned az éjszaka közepén, és feliratnod esemény után itt, meg nem tudom. Ami nagyon megnehezíti az ehhez való hozzáférést, és mondjuk nekünk is van ilyen tapasztalatunk még a kapcsolatunk elejéről. Viszont egy ilyen esetben, amikor mégis amúgy is ennek a lánynak valahogy sikerült 3-4-szer hozzáférnie egy fél éven belül, amit nem is értem, hogy valahogy ezt nem látják a rendszerben, hogy neki hányszor írták fel, vagy nem tudom, mindegy, ez ilyen zárójeles.
Nem biztos, hogy magyar volt, én arra emlékszem, de...
Nem tudom. Azt nem tudom, hogy lehet, hogy külföldön él. Nem vagyok benne biztos. Ez egy régi üzenet, amire csak így emlékszem, de hogy akkor azt fogom... Az is lehet. De akkor az fogalmazódott meg bennem, hogy de akkor neked inkább fogalmazásgátlót kéne szedned, hogyha párkapcsolatilag ez ekkora nehézséget okoz. Aztán, amire mondtam, hogy egyéni szintek, hogy itt nyilván ez egy nagyon hosszú folyamat lett volna átbeszélni ezzel a lányjal azt, ezért egyébként nem tettem, bevallom, de átbeszélni ezzel a lányjal azt, hogy de egyébként miért van ez, hogy 4-et vettél be ebből. Nem fértek hozzá óvszerhez, nem használtok óvszert, a párod nem hajlandó rá, mert akkor akár a párkapcsolaton is érdemes elgondolkozni, vagy amúgy egyszerűen csak ennyire nincsen információ arról, hogy milyen más opciók lennének, vagy stb. Stb.
Ezért nincs anyukának egyéni tanácsadása általában, ezért nem válasz ilyesfajta tanácsadás, mert ez nagyon gyakran vagy orvosi oldalról, vagy akár nagyon sokszor pszichológiai oldalról egyszerűen kompetencia határátlépés lenne, és ebben egyszerűen nem tudom belemenni.
Hát szerintem egy ilyen tanácsadás, ami konkrétan egy ilyen mélybe menő fogamzásgátlási tanácsadás, ez akár egy több órás dolog is lehet, vagy nem tudom, lehet, hogy most csak egy órában mondjuk ezt bele lehet kerekíteni, de hogy nem tudok arról, hogy Magyarországon jelen pillanatban ez ilyen komplexen, rendszer szinten létezne, hogy te elmehetsz egy ilyen fogamzásgátlási tanácsadásra, és annak ne az legyen a fókusza, hogy te azért mész, vagy hogyha bejelentkezel egy nőgyógyászhoz ilyenre, akkor ne az lenne a fókusza, hogy akkor melyik tablettát írjuk föl neked, hanem az, hogy tényleg mennyi lehetőséged van hormonmentes oldalon is, vagy a hormonális cuccok közül egyáltalán abban is van választási lehetőség, illetve itt Zoli vetette föl még azt, hogy egyáltalán az, hogy párként menjetek oda, tehát hogy ne csak a nő.
Így van, hogy nem is tudunk, hogy ilyet, hogy egyáltalán bárhol orvos fogad-e mondjuk párt úgy, hogy megbeszéljék a fogamzásgátlási opciókat. És egyébként, hogyha van pozitív üzenete, vagy egy pozitív víziója a filmnek, amiről itt beszélünk, akkor az, hogy a végén felvillantanak egy, azt hiszem, New York-i, talán New Yorkban megvalósult egy ilyen konzultációs központot, ami nem csak orvosi oldalról, hanem több szakmai oldalról szerveződik, és gyakorlatilag egy ilyen alternatív központban adnak lehetőséget arra, hogy lányok meg nők, már pedig párokat ott sem mutattak, de lányok és nők egy ilyen tanácsadáson menjenek keresztül, hogy az ne csak arról szóljon, mint amikor Magyarországon elmész a nőgyógyászhoz, tessék itt a tabletta, és felírja az adat a 10 perc alatt, amíg bent vagy, hanem hogy részletesen átbeszéljék, hogy mi a célod, éppen milyen élethelyzetben vagy, és ennek megfelelően milyen lehetőségeid vannak a fogamzásgátlásra, vagy nem.
Egyébként hozzáteszem, hogy ott is az derült ki, hogy ez kuriózum. Tehát, hogy ott sem ez az általános, hogy ez így zajlik. A másik pedig az, hogy nyilván hozzá kell tenni, hogy természetesen vannak kivételek. Tehát, hogy nyilván mi is együttműködünk olyan orvosokkal, nőgyógyászokkal, akik egyébként így csinálják, és komplex felmérésük van, és beszélgetnek, és élethelyzetről beszélgetnek. Az már egy másik kérdés, hogy itt is van olyan, akinek van preferenciája, és mondjuk azt mondja, hogy ő spirált nem helyez föl. Tehát, hogy akkor az már is be van korlátozva egy másik irányba. Az, hogy milyen alternatívákat tud ő felkínálni, lehet, hogy felkínálja, de azt mondja, hogy én nem csinálom meg neked. És ez most talán nem is ebben a beszélgetésben a fontos, mert hogy szeretnénk ezt szerintem még folytatni, csak egy picit ott már elkanyarodnánk közvetetten a film témájától.
Viszont ez a vízió az így tök jó ott a végén, azért is mondtam, hogy ez inkább, hát nem is tudom, nyilván van valóság alapja is, meg a realitásokhoz. Tehát, hogy látszik egy ilyen kibontakozóban van egy ilyesfajta folyamat, hogy partnerként kezeljük a, most betegnek mondom, de
pácienst,
igen.
Klienst,
igen. De hogy ez egyébként igen, nem csak Magyarországon egy általános probléma, hanem gyakorlatilag bárhol a világban, hogy hát kis gyerekként kezeljük azt, aki bemegy a rendelőbe, és ott hát ő fogadjon szót, azt mondja, akkor ott azt mondja a tanárbácsi, akkor már pedig így van, tessék jó lány, meg jó fiú módjára szót fogadni. Ugye erről a medical gaslightingban is beszéltünk azért. És ha már itt tartunk, akkor szerintem itt érdemes elővenni azt is, hogy azért a filmnek bizonyos oldalról láttuk kivetni valóit is, mert nem is az, hogy kivetni valóit, ez nem erős szó, hanem egy kritikai oldalról talán egy-két gondolatot meg tudunk fogalmazni.
Igen, az egyik az szerintem az, ami egy pozitívum is, de negatívum is, és amit az előbb is említettem, hogy leviszi nagyon egyéni szintre szerintem a dolgokat, hogy kisnői közösségekbe szerveződve megváltjuk a világot úgy, hogy bemutatja ezeket az utazó szülésznőket, védőnőket, akik fogamzásgátlási tájékoztatást tartanak 5-10 embernek, ami tök jó, meg szuper, csak hogyha beszélünk egy sok milliárd dolláros üzletről, akkor ezek a picike hangok nem fogják megváltani a világot, és hogy így majd erről szerintem beszélgetünk akkor egy következő részben, de hogy ne legyenek illúzióitok, hogy mi egy olyan icike-picike hal vagyunk, vagy hangya, vagy nem tudom micsoda ebben az egészben, a hormonmentessel.
Akkor inkább hal a tengerben.
Hal, pici hal a tengerben, nagyon pici.
Jó, akkor ebből egy
plankton.
Akkor erről egy következő részben beszélünk, viszont
azt kritika azért, még.
Igen, a kritikaként azért azt mondjuk el, hogy mint egy dokumentumfilm, ennek is vannak finanszírozói, tehát egy jó dokumentumfilm is csak akkor tud megvalósulni, hogyha van mögött pénz, amiből azt le tudják forgatni, amiből a megfelelő szakembereket, a rendezőtől kezdve az utolsó stábtagig rendesen meg tudják fizetni, meg a hozzáférést, tehát hogy a dokumentarista hozzáférést azt tudják biztosítani, és nyilván ebből a szempontból érheti vád a filmet is, hiszen nekünk az gyakorlatilag rögtön feltűnt, hogy az egyik fő támogatója ennek a filmes projektnek egy olyan cég, amelyik hormonmentes oldalról érdekelt, és hát azt nem mondanám, hogy hatalmas piaci tényező, de hát azért látszik, hogy ott már egy nemzetközi szintű üzlet van mögötte.
Igen, de ez az a probléma, hogy itt egy olyan eszközről beszélünk, ami nem egy fogamzásgátló eszköz, hanem egy annak beharangozott applikációhoz köthető hőmérő, aminek van elég komoly kritikája abban, hogy nem megbízható önmagában fogamzásgátlásra abban a formában, ahogy az applikációjával együttműködik. Tehát, hogy szakmai oldalról ez egy kérdéses eszköz, és egyébként fogamzásgátló eszközként árusították Amerikában, de az FDA megvonta azt, hogy fogamzásgátló eszközként reklámozzák magukat, tehát már ezt nem is tehetik meg, és azt hiszem egyébként Magyarországon sem így reklámozzák magukat, de van, ahol még úgy reklámozzák magukat, mint fogamzásgátló eszköz. Pici tényező, tehát itt is félreértés ne essen, nem, tényleg ahogy Zoli is mondta az előbb, ez nem egy nagy tényező a fogamzásgátlási piacon, viszont azonosíthatják sokan mondjuk a termékenységtudat módszerekkel, mert hogy itt sorolhatjuk oda, de hogy annak meg nem megfelelő, mert jósláson alapszik viszonylag az algoritmusa, szóval, hogy van benne kivetnivalóna, maradjunk ennyiben, és ez az egyik fő alternatíva, amit megemlítenek a végén, mint opció, hogy hát ezt az eszközt ezt lehet használni, és hogy vannak egyébként még ilyen appok, meg mit tudom én, de csak ilyen futottak, még úgy említik, hogy vannak még ilyen appok, de hogy ez megnevesítve van benne.
Igen, és az tök pozitív, hogy a termékenység tudatot akár mint módszerként, akár mint közösségformáló erőként, mert ez nagyon ki van hangsúlyozva a filmen szerintem, vagy legalábbis jól bemutatják, felvillantják, és hogy ez egy erős vonalat képvisel, ugyanakkor pont egy ilyen gyenge láncszemet mutatnak be a termékenység tudatos láncban, és egy pont egy olyan eszköz kerül jelentős fókuszban a filmben, ami hát mi szakmai oldalról nem vagyunk túl jól véleményel.
Hát meg hogy a nemzetközileg is a termékenység tudatoktatók, azok, akik ezzel foglalkoznak, azért van egy nagy kritikája.
Igen, és aki jobban utána néz, az igazából rögtön egy támadási pontot talál. De mi ezt úgy látjuk, hogy ez a filmnek egyébként az Aki lesz sarka, ami alapvetően nem határozza meg a filmnek, a film egész mondani valójának érvényességét, viszont nyilván ezzel egy kicsit rögtön támadhatóvá teszi, hiszen az az eszköz gyakorlatilag szintén nem kínál megoldást arra, ami itt a problémát jelenti a
fogalmazásra. Meg a tömeges szinten.
Igen.
Ami még itt érdekes és kritikai hang, ez nem a mi kritikai hangunk, de hogy amit lehet olvasni, mondjuk abban a cikkben is ez benne van, mint kritika, vagy mint kritikai hang a filmmel kapcsolatban, hogy el akarja tántorítani a nőket a fogamzásgátlástól. És hogy itt azért hangsúlyoztam így ki, mert hogy nem így van. Tehát nem azt mondja, hogy a fogamzásgátlás mint olyan rossz, hanem ugye a kritikai hangok itt a fogamzásgátló tablettát azonosítják a fogamzásgátlással, holott, ahogy beszéltük, nyilván egy csomó alternatíva van, és még azt sem mondja ebben, hogy a tabletta, meg ezek a más fogamzásgátlási eszközök ördögtől valók, azt mondja, hogy jobban fel kéne hívni a figyelmet arra, hogy mit válasz, amikor ezeket az eszközöket elkezded alkalmazni.
De ezen a témán még rengeteg réteg van, vagy legalábbis több réteg, úgyhogy fogunk akkor jönni hamarosan még egy résszel. Ott talán majd egy kicsit így inkább a mi oldalunkról közelítjük meg a témát olyan értelemben, hogy egy kicsit üzleti oldalt is belehozunk, és akkor kifejtjük pontosan, hogy mi hol is vagyunk ebben a nagy óceánban, amit előbb Janka itt felvetett, vagy felvillantott, és
akkor politikai
a bánákat, meg a cápákat, és akkor képbe helyezzük a mi kis hal mi voltunkat. Nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy mi a ti véleményetek a filmről. Az a helyzet, hogy a film szintén talán kritika, de ezt mondjuk üzleti oldalon megértem, hogy nem állandóan hozzáférhető, tehát csak időszakonként lehet megnézni, viszont be fogjuk linkelni mindenképp a podcasthez a filmnek a honlapját, és ott fel lehet iratkozni, fogtok értesítést kapni, hogy mikor lehet ismét megnézni, és akkor akár támogatni is tudjátok a filmet bizonyos összeggel, illetve ami még fontos, hogy tényleg kíváncsiak vagyunk a véleményetekre, a téma, illetve a film kapcsán, írjátok meg nekünk a podcast@hormentes.hu-ra, és könnyen elképzelhető, hogy a jövőben még további részeket is szentelünk ennek.
Vagy akár számomra az is érdekes, hogy láttok minket ebben, bár ezt majd a következő részben próbáljuk egy kicsit képbe helyezni, ahogy Zoli mondta, de hogy a mi véleményünket ezzel kapcsolatban, hogy mennyire látjátok sarkosnak, vagy ilyesmi.
Így van. Kövessetek minket a Facebookon is, akár aztán Instagramon a Jankát, YouTube-on, általában YouTube-on hallgattok minket, meg hát a többi podcast
platformon.
Bocsánat.
Igen. Spotify-on, Apple Podcast-en,
Google Podcast-en,
meg
Sziasztok, maradjatok kíváncsiak!
Sziasztok!